Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Beérni látszik az e-mobilitás terén diktált európai sietség, amit az is bizonyít, hogy az idei, az év autója díj versenyben döntőbe jutott 7 autóból 6 tisztán elektromos hajtású volt. Ezen kívül a végeredmény legalább ennyire autótörténeti, ugyanis koreai autó még sohasem került a dobogó legmagasabb fokára. Most igen, mégpedig mindjárt kettőre is. Az év autója tehát igen szoros versenyben 279 ponttal a Kia EV6 lett, amelyet 265 pontot szerző Renault Megane E-Tech Electric követ, a bronzérmet és a 261 pontot pedig a Hyundai Ioniq-öt érdemelte ki. A Renault teljesen újra tervezte a második helyre befutó Megant, amely nem éppen nagy méretével tűnt ki a benzinből, hanem mesteri műszaki megoldásaival, minőségével és tudásával. Ez a modell elektromos hajtás ellenére simán hozza a GTI feelinget, vezethetősége, irányíthatósága már-már sportosságot tükröz. Belső kirakításában, műszaki tartalmában bőven beérte a német riválist, és a pontozás alapján karnyújtásnyira jár a világ első koreai mögött. A díjazottat bemutatja Virai Balázs, a Renault Hungária PR igazgatója. Szervusz Balázs!
Szervusz! Hadd kezdjem mindjárt egy ilyen kommunikációs bakival, ugye az ember ne kezdjen magyarázkodni. Ugye az úgy volt, hogy a másik visszaütött. Ugye azt mondtad, hogy nem éppen a nagy méretével tűnik ki. Ez valóban így van egyébként, hogy maga ez a Megane az előző Megánoknál valamivel rövidebb, viszont a beltere nagyobb. Ez annak köszönhető, hogy ez az első olyan modellünk, ami a CMF, tehát a közös szövetségi platform elektromos változatára épül, ugye ez a Renault Nissan Mitsubishi koncern közös platformja, és ez az autó már valóban elektromos autónak terveződött, és annak is született, tehát nem egy belső égési motoros autót boncoltak szét és alakítottak át. Ennek megfelelően olyan helytakarékos megoldásokkal lehetett élni, a teljes padlólemez, teljesen lapos padlólemeznek és egyebeknek köszönhetően, amitől egyébként a belső tér valóban egy kicsit nagyobb. De az autónak nem ez a legerősebb ütőkártyája, ebben teljesen igazad van.
11 centi vastag az akkumulátor, egyébként az átlagnál lényegesen vékonyabb. Ennek ellenére ugye meg kellett emelni a hasmagasságot, hiszen nem érhet a talajra, vagy a talaj közelébe a feléklemezen elhelyezett akkumulátor csomag. És ez is magyarázható, vagy ezzel is magyarázható, hogy azért nyilvánvalóan a beltér bizonyos szempontból azért szűkebb lett, hiszen minden autóra ez a jellemző, minden elektromos autóra. Majd utána ez kiderül persze más márkák esetében is. Mindesetre a 270 centis tengelytáv az önmagáért beszél, hiszen ez egy nagyon-nagyon komfortos, jól vezethető autót jelent.
Így van. Ennek a platformnak az egyik előnye az, hogy a négy kereket gyakorlatilag a négy sarkára ki lehetett tolni. Úgyhogy valóban így adódik ez a relatíve hosszú tengelytáv. Az autó vezethetősége és a menetdinamikája az egészen egyszerűen parádés. Ezt mondanám bárkiként, nem csak a jelen pozíciómban. Az elektromos vezetési élmény hatványozottan jelentkezik ennél az autónál, és hát a fedélzeti szolgáltatások is pariban vannak ezzel, ha lehet ilyet mondani, hiszen ez az autó tényleg kitűnik azzal, hogy a vezetéstől kezdve egészen a vezetés közben való történésekig mindent a legmagasabb technikai színvonalon űz.
Előre szaladtál egy kicsit, mert még előtte szerettem volna picit időzni a küllemnél, a külcsinnél, mert szerintem ez az autó megér legalább egy-két percet, hogy beszéljünk a formatervről és a dizájnról. Szerintem ez az autó ma az egyik legszebb ebben a kategóriában. Ugye ez egy ilyen ötajtósnak mondható, hogyha ez nem crossover lenne, de hát ilyen kombis, ötajtós, crossoveres kialakítású az autó. Éppen ezért miután nem lehet bekategorizálni, nagyon-nagyon jól néz ki. A hátsó lámpa ezzel az 5 centi vékonyságú lámpadbúrával, a teljesen átfutó kromcsikkal, az első lámpatest ledes megoldásával, a nyílformákkal, szerintem ez elképesztően elegáns, és már messziről megmutatja, hogy itt valami különlegesség jön az úton.
Egy évvel ezelőtt a Renault csoport igazgatója Luca de Meo bejelentette a Renaultution nevű tervét, ami többek között a Renault csoport pénzügyi és termékhelyzetét is rendezni hivatott. És ez az első olyan modell, ami ennek a nouvelle vague-nak az első gyümölcse. Úgyhogy ezt valóban az alapoktól terveztük újra a kinézetében is. Ugye a Renault csoportnak sikerült Gilles Vidalt, a nagyon-nagyon neves autótervezőt maga mellé állítani. Ha jól tudom, akkor egy konkurens francia csoporttól sikerült őt elhozni. És az ő kezenyomát dicséri ez az autó. Elhangzott az a szó, hogy crossoveres, csaltunk némileg, ugyanis maga az autó, ha valaki mellé áll, akkor abszolút a normál személyautók méretét idézi, de az övvonal annyira magas.
Mert más tévétel magas csak egyébként.
Így van, viszont az övvonal magassága az mégiscsak idéz egyfajta keményebb kiállást.
Meg a C-oszlopnál meg van emelve az övvonal. Így van. Van egy fölugró kis pukli, ami arra enged következtetni, hogy itt ez egy crossover.
Így van. Az és mégsem. Tehát az biztos, hogy minden szemet magára vonz. Az autónak a definíciója, hogy ez az elektromos autózás érzelmes oldala, amit az autó tud nyújtani, az érzelmekre ható oldala.
Jó, hogy mondtad, hogy egyébként hogy a tervezőt honnan sikerült elcsaklizni, mert most nem akarom megnevezni a márkát, de bizony van benne egy ilyen kis érzés. Ez a hátsó vékony búra, lámpabúra, ez nagyon emlékeztet egy konkrét megoldásra. De ez nem baj, ez egy francia stílus.
Az előző nagyfogásunkat, aki 2012 óta van velünk, Lawrence Vandenacker, ő egy japán márkától jött el, és hát az első autóink megdöbbentően hasonlítottak színben és vonalvezetésben. Nyilván senki nem tudja levetkőzni azonnal a magával hozott dolgokat.
Azt az iskolát nem.
Így van, így van.
Viszont még arról is beszélünk, hogy miután az autó azért tényleg olyan, mint egy gokárt, hiszen és egy ágaskodó vagy nyújtózkodó gokárt, hiszen mind a négy sarkában van a kerék az autónak, kicsi a túlnyúlás, 440 literes a csomagtartója, 440 liter.
Ez ebben a kategóriában elég nagynak számít.
Áratlan.
Igen, és a csomagtartóban egy mindenféle ügyes trükkökkel sikerült a töltőkábeleknek és egyebeknek is helyet találni úgy, hogy nem vesznek el a hasznos térfogatból, és emellett még az utastérben is közel 30 liternyi tárolótér van, tehát azért az autó nincs helyszűkében.
Ha már beülünk az autóba, és még mindig nem a GT-t megetjük, de azt is fogjuk, szóval elképesztő ez a franciás elegancia, ami itt fogadja a vezetőt, vagy az utasokat. A gyár egyébként többször igyekezett hangsúlyozni, hogy az E-Tech Electric Megane ebben a stílusában, a kialakításában a gazdag valódi bőr és fa és nem tudom, mindenféle alkatrész alkalmazásában simán lepipálja a legkomolyabb versenytársát is, és hát már a prémium világát idézi.
Abszolút prémium a dolog. De tényleg az első beüléskori élményt azt mindenkinek javaslom, hogy tapasztalja meg, amikor az autók majd megérkeznek, a tesztelhető autók. Egy újságíró kollégád, amikor beült az autóba, azt mondta, hogy ez pont olyan, mint egy Airbus pilóta fülkéje. És az autónak valóban ebben rejlik az ereje, hogyha szeretném, akkor egy Airbus pilóta fülkéjét tudom magam köré konfigurálni. Ha szeretném, akkor viszont sem más dolgom nincsen, csak élvezni az utat és a vezetést, tehát nem kell ehhez maradjunk a példán a pilóta vizsgát tenni.
Na már csak azért is, mert 30 centi átmérjű képernyőket rak be a gyár. Ugye többféle verzió létezik, de mindegyik hatalmas méretű, és mindegyik átkonfigurálható.
Teljesen.
Tehát teljesen személyre szabható, az teljes műszer együttes, az teljes műszer fal.
Ami nagyon fontos, hogy az autó interfészének, nem tudok erre jobb szót mondjuk, felhasználói felületének a kialakítását azt a Renault és a Google mérnökei közösen végezték, hiszen az autón a Google terméke fut, úgyhogy gyakorlatilag okostelefonos érzést nyújt a reakció idejében is, semmilyen késleltetés nincs benne, pont olyan, mint az ember zsebében található bármilyen okostelefonnak a reakció ideje. Ez megdöbbentő egyébként számunkra is, vannak már érintőképernyős termékeink, mindegyikben van egy-egy tized vagy fél másodpercnyi késleltetés, pont annyi, hogy a diszkomfort érzés határán egyensúlyozom, de ebben semmilyen.
Igen, ez egy idő után nagyon idegesítő tud lenni, hiszen azért cserél az ember telefont is.
Így van.
Ami nagyon tetszik nekem, hogy ebben a Renault Megane-ban a mostani új irányzat, az érintőképernyő és stb. Keveredik a hagyományos megoldással, tehát a nyomógombos kapcsolós megoldással is. Anélkül, hogy megnevezzél, nekem van egy autóm, pontosan ilyen az egész kezelő egysége, amely a klímát és a többi hasonló egyszerű dolgot vezéli. Nagyon-nagyon áttekintettő, klatty, egy gomb, és működik. Nem kell belemenni a szoftveresen, az almenübe, Tökéletes.
Nagyon fontos.
Nagyon fontos.
Nagyon fontos az, hogy a vezetés élményétől semmi ne vonja el a figyelmet, de mondjuk vonatkoztassunk el ettől a marketing szagú kijelentéstől. Nagyon fontos, hogy a biztonság elsődleges legyen. És ha az ember a saját hőkomfortját, zajkomfortját szeretné egy kicsit paraméterezni, akkor emiatt ne kelljen levenni a szemét az útról egész egyszerűen. Ha valaki az egérmoziban kezd el tényleg kotorászni egy érintőképernyőn, akár egy huppanón máshová kattint, akkor visszamegy, mi egyéb, az egész élmény oda van.
Vezettem ilyet, egyébként francia is volt, és a nyár is rájött, hiszen most a facelift-nél módosították. Lehetetlen úgy autózni, az embernek zongorázni kelljen a képernyőn. Lehetetlen. Ez a legfontosabb. Oda nyúlsz, és működik. Ennyi. De egyébként az is nagyon fontos, hogy a fokozat kapcsoló, tehát a sebességváltó is olyan helyen kerüljön, hogy ne vonja el a figyelmet, és ugye az elektromos autóknál, hál' Istennek most már kezdve a Volkswagenen, a Hyundai-on át, a Kia-ig, vagy még egy-két más márkát is említetnék, mindenki oda teszi a kormányra, közel az ember személyhez, szemmagasságba, egy kapcsolás az egész, nagyon jól lehet.
Egy borzató egyszerű kapcsolóról van szó, mondjuk, hogy ez a, gyakorlatilag ez a az elindulásnak a záloga, a kulcsa, de ezen túl több funkciója nincsen. Úgyhogy tényleg az kell, hogy ez szem előtt legyen, gyorsan lehessen az irányt váltani előre-hátra, vagy parkolóüzemmódba rakni az autót, de igazából ezen túl nem kell, hogy a műszerfalon vagy bárhol máshol egy középkonzolon értékes helyet vegyen el.
Van egy média kezelőkar, Renault szabvány szerint, ugye, továbbra is ott van a jobb oldalon. Van, aki egyébként ezt nem kedveli, voltak ezt érintő kritikák, van, aki elfogadja, van, aki dicséri. Én vezettem már egy pár Renault-t, megmondom őszintén, én egy középállásban állok, nekem van, amikor nem jön be, van, amikor ez nagyon hasznos, hogy ott van.
Ez valóban így van. Én őszintén megmondom, hogy ha valaki két évvel ezelőtt nekem szegezi ezt a dolgot, akkor ezen én felnevetek, de látom, hogy ez valóban egy központi kérdés, és tényleg megosztja az embereket. Én ugye megszoktam, szeretem, tudom használni, de azt is megértem, ha valakinek pont ez a része nem áll kézre. Egyébként ez simán tanulható, tehát azért az autóval megtett két-három napnyi út után ezt is simán lehet kezelni. De a kormányra ennél mi azt gondoljuk, hogy lényegesebb, fontosabb kezelőszervek kerültek.
Alapáron jár a hátralátó kamera, ugye a tolatókamera, és lehet 360 fokos térkamerát is rendelni az autóhoz. Azon kívül egy számos minden megrendelhető, de a legtöbb dolog pedig alapáron kapható mik. Azokra az elektronikus dolgokra gondolok, amelyek ugye megkönnyítik az autóvezető dolgát.
Ezek általában azok a vezetés támogató rendszerek, amik nélkül ma már elképzelhetetlen egy autó. Ezek mindenképpen az alapáron járnak. Ezen felül természetesen olyan luxusnak nem mondanám, inkább vezetést megkönnyítő, vagy kényelmet még inkább növelő felszereltségek járnak.
Elektromos tükör.
Így van, a digitális visszapillantó tükör, amivel kapcsolatban nekem voltak ellenőrzéseim addig, amíg bele nem néztem. Nincs semmilyen késleltetés a kameraképben. Egész egyszerűen tényleg az ember maga mögött azt látja, amit ő... Abszolút. Abszolút.
És elérkeztünk ahhoz, ami a lényege és a lelke egy elektromos autónak, a hajtáslánca, mert meghatározza, hogy egy autó egyáltalán mit tud, illetve maga az akkumulátorrendszer a töltési rendszerrel együtt. Hát erre az autóra mondták azt, és így is reklámozza maga a Renault, hogy ez a Megane E-Tech Electric, ez egy GTI életérzéssel járó autó. Aki beül, az egy sportautót vezethet.
Kezdjük az akukkal, ugye 40 és 60 kW-os akkumulátorokkal forgalmazzuk az autót. Nyilván ugye az elektromotor nyomatékleadása az teljesen másképp működik, aki már egy kicsit is járatos ebben, az tudja, hogy a nyomaték gyakorlatilag azonnal rendelkezésre áll, tehát eleve ez a fajta érzés, ez az érzés, ez nagyon-nagyon könnyen elragadja az embert. A sarkokra kihelyezett kerekek miatt az autó kormányzása nagyon-nagyon könnyű, nagyon reaktív, de ami...
Kicsi a fordulókör.
És nagyon kicsi a fordulókör, de ami a legfontosabb ebben az egészben, és ezt nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ugye mindig mondjuk azt, hogy a Renault E-Tech modellek, azok a Forma 1-ből sokszor inspirációt, vagy akár műszaki megoldásokat is nyernek. Nyilván itt a hajtáslánccal kapcsolatban a Forma 1 elég jelentős szerepet játszik, de van még egy dolog, amiben ez nagyon-nagyon fontos, ez pedig a kormányzás. Ugyanis a kormányzást úgy oldotta meg a cég, úgy oldották meg a tervezők, hogy minimális kormányfordulattal lehet az autót nagyon-nagyon terelgetni, tehát nem kell állandóan átfogni.
Ez így a direkt kormányzás.
Igen, és gyakorlatilag, ha azt mondom, hogy mondjuk 6-12-ben fogom meg a kormányt, hogy kitekerem 6-12-be, majd áttekerem a másik oldalra, ez gyakorlatilag már egy teljes fordulóhoz elegendő.
Állati.
Nem kell elengedni a kormányt a legtöbb manőverhez. Egyébként az előbb azt mondtad, hogy van egy gokártos érzés, és ez egy nagyon jó analógia, mert ehhez ez is hozzájárul, hogy valóban annyira direkt, annyira közvetlen a kormányzás, és annyira kis kormányfordulatokkal terelgethető, hogy valami egészen parád és kanyargós utakra való ez a kocsi.
Annál is inkább, mert 7,8 kiló jut egy lóerőre, tehát ez már önmagában meghatározza a teljesítményét, az érzést. A gyorsulása 7,4 másodperc, ami gyakorlatilag egy másodperccel marad el egy GTI autótól, ugye? Egy konkurens GTI autójétól, de nem baj, hát egy másodpercet az ember alig érez meg, brutális a gyorsulása annak az autónak, ami nagyon fontos. Ha jól tudom, külső gerjesztésű szinkronmotor hajtja.
Így van.
Ugye? Tehát
így
ez
van, saját fejlesztésű.
Az is egy saját fejlesztésű.
Így van.
Egypedálosként nem működik a Megán. Vannak konkurensek, akik egyébként azzal hirdetik az elektromos autójukat. Volt szerencsén kipróbálni ezt. Egyébként nem rossz, hiszen az ember elveszi a gázt rögtön, mintha erős, durva erős motorfék lenne. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha az ember sportos autót akar vezetni, akkor itt nincs helye az egypedálosságnak.
Annyiban különbséget tennék, hogy van egypedálos vezetés, ez viszont kikapcsolható benne. Sőt, 4 fokozatban szabályozható az, hogy ez a visszatáplálás, a motorfék visszatáplálás mennyire legyen erős.
Ez egy lényeges.
Ha valaki
egy pedálos rendszer, nem kapcsolható.
Abszolható, és abszolút, bocsánat, és mondom, 4 fokozatban ez választható is. Aki nem akar, nyilván megint csak nem foglalkozik ezzel, de ez is nagyon nagy élvezet egyébként azokon az utakon, ahol mi ezt próbálhattuk, ott akár 2 kanyar között is az ember tud valamit váltani, és egészen megdöbbentő módon tölt vissza az autó.
Ha jól tudom, 2 fajta erőségű motort kap a rendszer, 130 és 220
lóerős, igen.
És ugye az a 2 akkumulátorcsomag, amit említettél, gyakorlatilag ez meghatározza a töltési időt is. Azt tudjuk, hogy milyen időket lehet hozzárendelni?
Időket még nem tudok, azt viszont el tudom mondani, ami azért még mindig egy nagy ütőkártya a Renault kezében és az autó mellett, hogy 22 kilowattal lehet tölteni az autót. Úgyhogy ez azért elég jelentős mostanság, de azt gondolom, hogy 60 kilowattot már 11 kilowattal is érdemes tölteni.
Egy szó mint 100 egyébként az év autója díjazásnál nagyon nagy súlyt helyeztek arra, hogy, és az indoklásban is benne volt, hogy ez egy olyan autó, a Renault Megane E-Tech Electric, amely egy olyan villanyautó, amely nincs ehhez hasonló, tehát ilyen sportos menet tulajdonságokkal egyik sem rendelkezik, tehát mondhatnánk azt, hogy megszületett az első sport, hétköznapiasan véve, vagy polgáriasan véve utcai sport elektromos autó.
Így van.
Mit kell még tudni erről az autóról? Mikor érkezik Magyarországra? Mikor lehet hozzájutni?
Még egy picit az autóra hadd térjek vissza. Nyilván a legmodernebb technológiákhoz az is hozzátartozik, hogy ezeket folyamatosan frissíteni kell. Nagyon szeretjük és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezek a frissítések az autóra már nem feltétlenül szakszervizen keresztül érkeznek meg, hanem
online.
Így van, ezekről körülbelül nem kell tudni semmit, nem kell ezekkel foglalkozni, az autó egyszer csak szól, hogy ezek a frissítések megérkeztek. Ez vonatkozik egyébként a különböző elektromos technológiákra is, de a fedélzeti rendszerekre, navigációra és még egyébként a navigációt szintén a Google Maps szolgáltatja, úgyhogy ez is a folyamatos kapcsolattartásban meglehetős nagy segítség.
Nekem egyébként nagyon tetszik, hogy mindössze 1700 kiló az autó.
Így van. A nehezebbik
változat, tehát ennél egy kis könnyebb is van. Volt nálam több elektromos autó mostanában egy rövid teszten, és megmondom őszintén, némelyikkel féltem ráállni a kapubeállóra, mert 2,4 meg 6 tonnát nyomott az autó. Egy hétköznapi autóról beszélünk.
Igen, itt sikerült a tömeget, nagyon nagy nyomás volt azokon a csapatokon, akik az autótömegért felelősek, ezt tudjuk, és sikerült is azzal együtt, hogy zaj- és hangszigetelésekkel bőven el van látva az autó, sikerült ezt a tömeget egyébként megtartani. De kérdésedre visszatérve válaszolva, valamikor a nyár végén érkeznek az első autók az országba, legalábbis reméljük, a jelenállás szerint, és onnantól kezdve ez kipróbálható lesz egyébként.
már rendelhető, vagy előrendelhető?
Igen, az árak is publikusak, fenn vannak a weboldalon, tehát az autó már rendelhető.
Tudsz-e valami első információt az autó közelebbi jövőjéről? Tehát, hogy ez a két motorváltozat lesz, két akkumulátorváltozat, lesz-e még valami?
Az autóról keveset, a platformról többet. Amikor ezt a kérdést próbáltuk feszegetni, akkor mindig az volt rá a válasz, hogy ez a platform alkalmas arra, hogy elölhajtson, és alkalmas arra is, hogy négy kereket hajtson.
Tehát már is akkor meghatároztátok, hogy mi lesz.
Így van, tehát valószínűleg ez a platform nem fog eltűnni, hanem egyéb karosszéria változatokkal, hogy milyen néven, azt nem tudom, de jelentkezni fog, és könnyen lehet, hogy a négy kerékhajtás az ezek között lesz.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és gratulálok a második
helyezet. Köszönjük szépen.
Önök Vihari Balást, a Renault Hungária PR igazgatóját hallották. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a Rádió Keri ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.